Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Takács Ernőt, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát természetesen a következő szűk egy órában ingatlanpiaci helyzetről, ingatlanfejlesztésről, azon belül is lakáspiacról, irodapiacról beszélgetünk majd. De azt mondtam, hogy helyzet, és hát valóban talán mondhatjuk azt, hogy helyzet van az ingatlanpiacon. Egyrészt van egy igencsak markáns növekedés és bővülés az ingatlanfejlesztések tekintetében. Másrészt viszont a jelek szerint 2020-tól nem marad meg az új lakások vásárlására vonatkozó kedvezményes 5%-os áfakulcs. Ez ugye azt jelenti, hogy 2020. január 1-től 5%-ról ismét 27%-ra emelkedik az áfakulcs. Hát ez ugye minden szakértő szerint egy drámai árnövekedést hozhat a piacon. Ezért is készített az Önök Egyesülete egy javaslatcsomagot, amit, ha jól tudom, akkor már el is küldtek a kormánynak, illetve az illetékes tárcának, és mindjárt beszélünk majd erről részletesen is. De hadd utaljak még vissza erre az áfa változásra, hiszen tulajdonképpen a javaslatcsomagot is ez indukálta. De Varga Mihály pénzügyminiszter július elején éppen itt ugyanebben a műsorban, az Inforádió Aréna című műsorában beszélt arról, hogy a kormány nem tervezi a kedvezményes áfa meghosszabbítását az eredeti határidő utára. Konkrét bejelentés azonban még nincsen, de akkor mindenképpen ehhez a helyzethez kell valamilyen megoldási javaslatot tenniük az ingatlanfejlesztőknek. Ezt szolgálja ez a javaslatcsomag.
Jó napot kívánok! Igen, valóban ez szolgálja. Az ingatlan piac nagyon jó állapotban van, ahogy ön is mondta a bevezetőjében. Minden egyes szegmense, iroda, szálloda, ipari ingatlanok, lakó szegmens is nagyon jól teljesít. A válság előtti éveket is meghaladó módon rekord teljesítményt produkál, talán a lakást leszámítva, de erről majd úgy is beszélni fogunk. Tehát van egy olyan kedvező ingatlan ipari ciklus, és nem csak Magyarországon egyébként, hanem egész Európában, ami 2015 végén kezdődött, és reményeink szerint a gazdaság szokásos 7-10 éves ciklikusságát követően legalább 2023-ig, 25-ig kitart. Tehát most van az az időszak, amikor nagyon-nagyon bővül minden egyes szegmens.
Említette ezt a 2015-ös dátumot. Szét lehet azt szálazni, hogy ezt a bővülést mi is indukálta? Ugye hát nyilván 2016 óta van érvényben az 5%-os kedvezményes áfa. Nyilván, hogy ez nagy lökést adott az új lakás piacnak és az új lakások építésének. De hát ugye itt van a csók, erről se feledkezzünk meg, ami szintén erősítette az új lakásvásárlásokat, sőt, akár a használt ingatlanok forgalmát is. És nyilván, hogy itt van egy alacsony kamatkörnyezet a hitelezés tekintetében, tehát jobb feltételekkel könnyebben lehet hitelekhez jutni. És ne feledkezzünk meg arról, hogy azért az elmúlt 2-3 évben volt egy folyamatos és elég markáns reálbérnövekedés. Tehát mindez együtt szolgálta azt, hogy most egy ilyen lakáspiaci vagy ingatlanpiaci boomról beszélhetünk?
Igen, ez, amit ön említ, ez a lakáspiacra vonatkozólag is jól mutatja, hogy mennyi minden kell ahhoz, hogy az ingatlanpiac jól működjön. Ezért azt is szoktuk mondani, hogy egy nagyon jó indikátor egy gazdaságnak, hogy az ingatlanpiaci helyzete hol tart. Az a gazdaság, ahol növekednek a reálbérek, ahol jó a finanszírozás, olcsó lehet forrásokhoz jutni, ott általában az ingatlanipar is dübörög és pörög, és jól mutatja annak a gazdaságnak az érettségét. Ugye az ingatlanpiaci válságból való kilábalás meg 2014-ben megkezdődött, elsősorban ipari és iroda szegmensekben, és onnan indult el, és amikor mi értékeltük ezt az örvendetes tényt, hogy talán kijövünk a válságból, akkor azt vettük észre, hogy a lakásszektor egy kicsit lemaradt. És akkor kezdtük el vizsgálni, mi lehet ennek az oka, és eljutottunk odáig arra a felismerésre, hogy hát ez a 27%-os áfa, és az alacsony, a piacon elérhető alacsony ingatlan árak miatt nincs elég fejlesztés. A használt lakások piaca elkezdett felpörögni, mentek föl a használt lakásárak, miután nem volt kínálat új lakásfronton, és ezért gondoltuk azt, hogy akkor szakmai javaslatokat készítünk az illetékesek felé. 2014-ről beszélek, hogy vizsgáljuk felül az áfa mértékét.
Tehát tulajdonképpen a kedvezményes 5%-os áfa is az önök javaslataként indult
el? Így van, tehát mi kezdtük el ezt szakmai szinten legtöbbször felvetni, és konkrét anyagokat, tanulmányokat, hatástanulmányokat is eljutattunk a Nemzetgazdasági Minisztériumba, és 2015 év végén beérett ez a munka, és meg tudtuk győzni a döntéshozókat arra vonatkozólag, hogy érdemes hozzányúlni ehhez a adónemhez, hiszen ettől így a lakás szektor is tud csatlakozni az ingatlanpiac általános bővülési trendjéhez.
Bocsása meg, de az önök felvetésében és javaslatában is egy ilyen átmeneti időszakra vonatkozott volna ez az 5%-os áfa, vagy szerették volna, hogyha ez egy hosszabb távú dolog? Tehát nem csak 2019 végén.
Igen, mi azt mondtuk, hogy legalább 5 évre, azzal, hogy természetesen értékeljük folyamatosan, hogy ez a lépés milyen hatást vált ki a piacon, és milyen egyéb tényezők fognak indukálni pozitív és negatív oldalról is, és értékeljük ezt a folyamatot, és utána döntsünk arról, hogy ez végleges legyen, vagy egyelőre csak egy időleges intézkedés.
És akkor most mi volt a pozitív, és mi volt a negatív oldalon, hogy most mégis a kormány azt tervezi, hogy ezt kivezeti?
Mi nem látunk negatív hatását ennek az intézkedésnek. Mi azt mondjuk, hogy egyértelműen pozitív eredményeket hozott ez a döntés. Ez egy nagyon jó döntés. Nem is igen szeretünk róla múlt időben beszélni, mert még mindig érvényben van, és 19-31-ig az. Ugyanis ha megnézzük bármilyen szegmensét ennek a lakáspiacnak, ami 2016-tól újra fölállt, és hát azért letérdelt a válság alatt, hiszen kevesebb új lakás épült, mint a II. Világháború alatt Magyarországon, és messze elmaradunk, még mindig is egyébként elmaradunk a válság előtti évi 35-40 ezer darab új lakás számtól.
Igen, én egy olyan számot láttam, hogy tavaly, ami már azért kicsit a fölfutás évének tekinthető, akkor 15 ezer új lakás.
15 ezer, de úgy, hogy 2017-ben dupláztunk, tehát a 16-os számot dupláztuk 17-re, és idén olyan 25 ezer körülre várható ez a szám. Tehát lehet látni, hogy idő kell ahhoz a lakópiacnak, amíg fölépítő magát, és nem véletlen egyébként, hogy miután újraépül a piac, a lakópiac, először azok a lakástermékek jönnek ki, amik olyan helyszínen megvalósul beruházások, és olyan fizetőképes keresletnek vannak árazva, amelyek biztos, hogy elkelnek, és egyébként ez is oka annak egyébként, amit ön említett, hogy a lakásárak mitől emelkednek. A következő fázisokban fogja a piac kihozni azokat a termékeket, ami az olcsóbb, megfizethetőbb, kevésbé túlárazott lokációkban épült lakóprojektek, ahol már az átlagár is az 500 000 forintos bruttó ár alatti lesz. Tehát ezeket a ciklusokat, ezeket a törvényszerűen bekövetkező periódusokat ki kellene várnunk. Tehát mi azt mondtuk, hogy mindig is, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, a költségvetésnek óriási többletbevételt hozott, felpörgette a lakáspiacot.
Számszakilag látható egyébként?
Számszakilag.
Hát, nyilván, hogy egy áfa hányad az nem is kevés, ugye ez 22% az
2000, kiesett. Igen, 2015-ben 7600 új lakás épült, ki lehet annak számolni az áfáját, meg ki lehet számolni a 25 ezer új lakásnak az áfáját, ha csak az áfa egyenleget próbálom megvonni, tehát abban is megjött, de hogyha hozzátesszük a foglalkoztatottság növekedését, a megrendelési állomány növekedését és a központi költséget és egyéb bevételeit, gondolok itt illetékre, amit ugye a vevők fizetnek, tehát nem mindegy, hogy 7600 lakás után fizet a vásárló 4% illetéket, vagy 25 ezer lakás után fizet 4% illetéket, ami ugye nem változott.
Feles, ugye tegyük hozzá, hogy az illeték az egyértelműen költségvetési bevétel, míg az áfán az Európai Unióval kell osztozni.
Abszolút így van, tehát összességben a szaldó rendkívül pozitív. Azok a kritikák, amik az áfa csökkentést illetik, azok én azt gondolom, hogy talán felszínesek bizonyos mértékben.
Azért hadd hívjam segítségül Varga Mihály pénzügyminisztert, aki arról beszélt, magyarázva, hogy indokolva a kormány szándékát, hogy miért tervezik ennek az esetleges kivezetését. Azt mondta, hogy jelenleg az új lakásvásárlók 10%-a külföldi, illetve nagyon sokan, beszélésük szerint olyan 30% körülre tehető a számuk, befektetésként vagy befektetésnek vásárolják az ingatlant. Tehát a kedvezményes áfa, mondja ezt a pénzügyminiszter, nem feltétlenül az eredeti célnak megfelelően a családok otthon teremtését szolgálja. Én ezt találtam, mint lehetséges negatívumot.
Nem tudok vitatkozni a pénzügyminiszter úrral, ugyanis valóban az áfa csökkentés az, ha csak azt a célt kívánt a kormány elérni, hogy a családok otthon teremtését szolgálja, akkor nyilván ezen túlmutat. Tehát az áfa az ugye minden vásárlóra vonatkozik, legyen az külföldi, vagy tovább megyek, legyen az uniós polgár, hiszen az unióba csatlakozásunkkal elfogadtuk azt, hogy bármelyik uniós polgár vásárolhat Magyarországon ingatlant, lakás ingatlant is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy túlmutató dolog. Ha kizárólag az volt a célja a kormánynak, hogy a családi otthonteremtést és szociálpolitikai lakásjutatást segítse, akkor ezen túl még egyéb dolgokat is sikerrel megoldott és megvalósított, és ezen túl terjeszkedett ez az intézkedés. Az más kérdés természetesen, hogy vajon rossz-e az, hogyha befektetési célú...
Igen, ezt mindig hajlamosak vagyunk ilyen ördögtől valónak leírni, de hát tulajdonképpen ez is mozgatja a lakáspiacot, ráadásul az albérleti piacot, vagy a bérlakás piacot, a kínálatot szélesíti, vagy bővíti.
Abszolút így van, és azt hozzá kell tenni, hogy ez nem az áfának köszönhető. Ez annak köszönhető, hogy a jegybanki alapkamat, a központi kamat és a betéti kamatok a nullához közelítenek. Az állampapírpiacon megint csak 1% körüli hozamokat lehet elérni. Ezzel szemben van egy lakáspiac, ami évente 12-13% drágul, tehát annyi hozamot már a lakásértéken a lakásvásárló realizál, legyen az egyébként használt lakás vagy új lakás, tehát ilyen szempontból nincs különbség az új lakás és a használt lakás között, és itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy amikor lakáspiacról beszélünk, tavaly 145 ezer tranzakció volt a lakáspiacon, és ennek 10%-a se az új lakás, tehát a nagyon nagy része a lakás, ez a használt lakásvásárlás, amin nincs áfa. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy a használt lakás drágulásért sem az áfa felelős, és a befektetési célú lakásvásárlás, ami egyébként a mi számaink alapján, amit az értékesítési hálózatokon keresztül, az ügynökségeken keresztül kapunk meg, 40%-a a budapesti lakásvásárlóknak befektetési motivációval vásárol, ami azt jelenti, hogy ezt a bizonyos 1% körül értékpapírban, állampapíron elérhető hozamot akarja megtízszerezni azzal, hogy lakást vásárol és lakásba fektet, mint befektetési termékbe, ami nem példanélküli, mert külföldön ez teljesen tipikus, hogy nem csak lakhatási céllal vásárol valaki lakást. És azt pedig tudjuk régóta, hogy az a részvény, ami nagyon sokat hoz, aminek az értéke szinte hetente emelkedik, az mindig drágább a tőzsdén, mint a kevésbé jól teljesítők. A lakás az egy befektetési termék lett. A kérdés csak az, hogy rossz-e ez. Rossz-e az, hogyha külföldiek vásárolnak Magyarországon lakást. Mi azt gondoljuk, mint lakófejlesztők, hogy szerintünk nem rossz, mert kifizeti az adókat, kifizeti az ezzel kapcsolatos közterheket. Ahogy ön is mondta, az albérleti piacra, hiszen nem életvitelszerűen lakik, egy terméket hoz. Nagyban hozzájárul a turizmus sikeréhez a Booking.com és az Airbnb. Mi úgy mondjuk, hogy a rövid távú lakásbérbeadás piaci sikere, hiszen a Ferihegyen leszálló 13,5 millió turistát hol tudnánk elszállásolni ma Budapesten vagy Magyarországon, ha nem lennének ilyen termékek a piacon. Tehát igenis megpörgeti a GDP-t, hiszen a külföldi vendég, aki ezekbe a lakásokba, apartmanokba érkezik, itt költ Magyarországon, a vendéglátóipar bevételét itt növeli, és a, megjegyzem, az áfát, amit ezek után, a termékek után 18,5 vagy 27% áfát, amit Magyarországon elkölt, azt a költségvetés megnyeri. Tehát én azt mondom, hogy ez se probléma, egyrészt növeli a kínálatot az albérleti piacon is, és támogatja a turizmust és a vendéglátást, bevételt hoz a költségvetésnek, tehát ez feltétlenül a mi szemünkben nem jelent rossz.
Térjünk még vissza csak egy kérdés erejéig még a lakás árakra. Utalt már arra, hogy most nagyjából ugye ilyen 500 ezer forint körül négyzetméter áron kelnek el az új lakások, vagy talán valamivel a fölött. És ugye van az a jó magyar közmondás, mi szerint amit megnyerünk a réven, azt elveszítjük a vámon. Azért is jutott ez eszembe, mert sokan mondják azt, hogy hiába van a kedvezményes áfa, és hiába lett az áfa kulcs jóval alacsonyabb az új lakások vásárlásánál, az új lakások bruttó vételára mégiscsak jócskán nőtt az elmúlt években, vagyis sokak számára úgy tűnhet, hogy a különféle kedvezményeket vagy bekalkulálták már a fejlesztők és az építők a lakásárakba, tehát hogy egész egyszerűen profitként ez a 20-22% ez ott csapódik le.
Igen, pontosítanék egy dolgot, tehát jelenleg 750 ezer forint körül tart Budapesten a bruttó igen, lakását, tehát az 500 ezer forint körül, de lehet, hogy mire kimegyek a stúdióból, ez a szám már 760 ezer lesz, ugyanis azért ennek a bejelentésnek, miszerint, hogy a kormány kivezeti a kedvezményes áfát, az lett az eredménye, hogy a piac...
Tehát ennek volt még egy árfelhajtó hatás.
És lesz is, és van is, és egy időnyomás alá került a piac, hiszen most minden olyan potenciális lakásvásárló legyen az lakhatási céllal motiválva, vagy befektetési céllal, aki tervezett egyfajta ilyen tranzakciót, de 2021-re vagy 22-re azon spekulál, hogy vajon a 22% többlet áfa az, hogy fog átjönni a vételárba, illetve, hogy esetleg azt is megnyerheti, ha most vesz lakást 5%-on, akkor azt a plusz
22%-et,
és utána előre hozza a vásárlást, és akkor majd 2020-ba viszi a piacra használt lakásként a most megvásárolt lakást, és már azonnal nyer vele 10-15% hozamot. Tehát itt ez az emelkedés, ez folytatódni fog. Az MNB prognózisa azt mondja, hogy évvégig további 13%-kal növekedhet a lakásármi. Azt látjuk az IFK-ban, hogy ez akár 20% is lehet, vagy ennél magasabb, hiszen a kínálat korlátozott. Azok a lakások, amelyek 2019. December 31-ig meg tudnak épülni, azoknak a száma korlátozott. Csúszásban van az építőipar, és hogyha korlátozott kínálatra egy növekvő keresletet ráengedünk, akkor az a piac törvényei szerint árfelhajtási tényező. Uh-huh. Emellett hozzá kell tenni azt, hogy a fejlesztői profit az jellemzően bevétel arányosan, tehát én a hosszú távon tervező professzionális ingatlanfejlesztő vállalatok képviseletében ülök itt, és az ő koncepciókról tudok beszélni, piaci koncepciókról. Átlagosan 7-8-10 éves ciklusokba számolva bevétel arányosan 15% körüli profit rátával dolgoznak, ami azt jelenti egyébként, mint a vendéglátóiparban a szervizdíj. Tehát körülbelül ez a mérték, ez a nagyságnál.
Igen, hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, ugye, hogy nyilván közben emelkedtek azért az építőanyag árak jelentősen, nyilván, hogy több lett az energiaköltség, és hát ne feledkezzünk meg arról, hogy az építőipari bérek igencsak markánsan növekedtek, hiszen szakembert valóban lasszóval kell fogni az építőiparban.
Igen, az építőipari kapacitás korlát az nagy problémát okoz egyébként nem csak a lakófejlesztőknek, hanem az irodafejlesztőknek is, és mindenkinek, aki építkezik. Gondolom van olyan a hallgatók között, aki lakásfelújításban vagy önerős építkezésben érdekelt jelenleg is, és bosszúságot okoz neki a határidő csúszás. Nem jött a szerelő, megérte, hogy jön, késik. Ez a nagy projekteknél sincs másképp. Egyébként itt jegyzem meg, hogy hajlamosan vagyunk megfeledkezni arról, hogy nem csak az új lakás áfa mértéke emelkedik vissza a hatályos szabályozás szerint 2020. január 1-től, hanem a családi házak saját lakhatási célra épített, önerős családi házakra kiadott, hogy ez a 300 négyzetméteres korlátig érvényes, kedvezményes 5%-os lakás áfa is megszűnik. Az is 27% lesz ismét, tehát aki most építkezik, a csók és egyéb támogatásokat is figyelembe véve, még további 22% áfát is megnyert, és teljesen tisztán, leszámlázott módon vásárolt építőanyagot, és rendelt meg építőipari kivitelezési szolgáltatást, tehát egy fehéredett is ezáltal az ágazat, ez is veszélyben, ez is megszűhet 2020. január 1-től, ez pedig nem tudom, hogy milyen preferált kormányzati célokhoz illeszthető így módon, és csak ennek a hatását hadd mondjam, ugye éppen kedden tette közé az emiatt sajtótájékoztatott azt az adatot, hogy 81 ezer családon segített a csok. Töredék ennek a számnak 20% az, ami új lakás vásárlásra fordítottott. Az összes többi önerős, jellemzően vidéki vásárlásokhoz, lakásberuházásokhoz, házépítkezésekhez kapcsolódott, és ennek köszönhetően a új lakás átadásoknak a súlypontja is kezd áthelyeződni vidékre, ami nagyon örvendetes, mert korábban Budapesten volt jellemző a piacra vitt évi 30 ezer új lakás, 35-40 ezer új lakásnak a döntő hányada Budapesten.
Ezek mondjuk vidéki nagyvárosok, meg. Vagy kis települések?
Ezek vidéki kis települések, nagyvárosok, megyeszékhelyeken, ahol sokan telket vásároltak, sokan építkezésbe fogtak, a csoknak köszönhetően, a kedvező hitelezéseknek köszönhetően, és ez is egy komoly üzletággá alakult. Az építőanyag kereskedők rekord rekordokat érnek el, bevételi rekordokat. Jellemzően barkácsáruházakról beszélek, akik ezekre az építőanyagkereskedő tüzéphálózatokra beszélek, akik ezekhez a beruházásokról szállítják az építőanyagot, és ez is a költségvetés többletbevételét jelenti. Tehát itt azért nem csak új lakásról beszélünk, hanem egyébről. Nyilván én, mint ingatlanfejlesztői kerekasztal elnöke, nem őket képviselem elsősorban, de ezekről a hatásokról is beszélünk el, amikor a kivezetésről beszélünk. Tehát visszatérve, bocsánat, csak a drágulás okai, tehát valóban a bejelentés követően kialakult egy olyan helyzet 2016-ra, hogy a fejlesztők újra piacra vitték a korábban félbe maradt projektjeiket, és újabb engedélyeket nyújtottak be. Rengeteg érdeklődő volt a piacon, akik korábban a válság miatt elhalasztották a vásárlásaikat, hiszen devizahiteles problémák voltak, senki nem akart eladósodni lakásvásárlás ürügyén, mindenki elhalasztotta inkább a döntéseit, akár abban, hogy kisebb lakásba költözik, akár hogy nagyobb lakásba költözik, akár abban kapcsolatban, hogy építkezik. Tehát volt egy piaci várakozás, ami azonnal megjelent a piacon, azonnal megjelentek az emberek, hogy akkor jó, most legyen kínálat, de ez a kínálat a piacon nagyon lassan épül fel. Tehát ez jellemzően 2-2,5 év, amíg ezek a termékek megjelennek, és ezért is mondtam azt a példát, hogy 2015-ben 7000 lakás, 16-ban 9-10000 lakás, tehát volt egy 30%-os növekedés, aztán 17-ben már 15000, és most már 25000, és hogyha így folytatódna ez a folyamat, akkor jövőre már 30000-et is meghaladó új lakás.
Igen, ráadásul ugye gondolom, hogy azok a projektek, amik mondjuk 2016-ban a kedvezményes áfa bevezetésekor indultak, azok most érnek be, tehát azért ennek van egy év, másfél éves átfutási ideje, tehát igazándiból majd most így kerülnek van. Használatba.
Így van. És visszatérve a miniszter úr által megjelölt egyébként tiszteletre méltó és figyelemméltó szempontokra, tehát nyugodtan lehet tovább erősíteni a vevői oldalt szociálpolitikai és egyéb kedvezményekkel, és megkönnyíteni a családhoz jutás kedvezményeit, de gondolni kell a többi lakásvásárlóra is, akik egyéb motivumokból vásárolnak, és gondolni kell arra az ágazatra is, amely most épül fel ismét, és próbálja elérni a válság előtti adottságait, és egy kicsit tovább erősíteni ezt az ágazatot, mert nagyon fontos eleme. Ezzel kapcsolatban pedig én azt gondolom, hogy abban igaza van a kormánynak, hogy érdemes áttekinteni ezt a szektort, mert más a helyzet, mint 2015-ben volt, amikor ezt a lépést meglépték. Tehát akkor kellett ez a radikális csökkentés, hogy a piac feléledjen Csipke Rózsika álmából, és ez egy jó döntés volt, és abban is igaza van a pénzminiszter úrnak, hogy most már más a helyzet, tehát 2018-ban
félő, hogy akkor viszont más piaci ez a piac visszazuhan ebbe a csipkerózsikában.
De nem biztos, és mi ezért vagyunk egy kicsit külön véleményen, hogy nem biztos, hogy ekkora lépést kell visszalépni, hanem egy fokozatosabb, és erre is konkrét ugye javaslatot tettünk.
Most már tényleg beszélünk majd a javaslatokról is, csak még egy gondolat erejéig visszatérve, ugye szóba került a kapacitásbeli hiány, különösen úgy, hogy most ugye nagyon nagy lett a kereslet, sokan gondolkoznak előrehozott lakásvásárlásban. Én azt találtam, hogy körülbelül 300 ezeren dolgoznak jelenleg az építőiparban, nem tudom, hogy ez még helytálló ez a szám, vagy nagyjából körülbelül ekkorára tehető ez az arány. Hány ember kellene, vagy hány emberre lenne szükség, és elsősorban mely szakmákban leginkább hiány?
A válság előtti időszakban 340 ezer ember dolgozott az ágazatban, és igen, jól mondja a szerkesztő úr, idén értük el azt az állapotot, hogy 300 ezeret elérte az építőiparban foglalkoztatott a
sokan
száma.
Elmentek külföldre, akik most talán azért a megnövekedett bérek hatására azért visszajönnek, visszaszivárognak.
Igen, nagyon sokan távoztak külföldre, külföldi projektekre dolgozni, őket vagy cég vitte ki, tehát szervezett úton mentek ki, vagy akár áthelyezték a lakóhelyüket is. A KSH adatai szerint jelenleg is belföldi, magyarországi állandó lakóhelyen rendelkező emberekről, beszélek szakemberekről, 25 ezer ember dolgozik külföldön, aki egyébként építőiparban dolgozik, tehát jelenleg is ez a mai napban is így van. Tehát van még ebben növekedési potenciál, és lassan odáig jutnak a bérekkel az építőiparban, hogy már olyan kicsi lesz a különbség a kint megkereshető szakipari munkavállalóknak a munkabére és az itthon megkereshető bér között olyan kicsi lesz a különbség, hogy már érdemes visszaköltözni és visszajönni, és ez további lendületet tud adni az építőiparnak. Még annyit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy ez nem csak a munkavállalók létszáma fontos itt, tehát az, hogy most 300 ezer, és ez növekedhet 320 ezerig, 340 ezerig az elkövetett időszakban, hanem a hatékonyság növelés. Az építőipari vállalkozások nagyon komoly modernizációs programot valósítanak meg. Ezt egyébként a kormány is támogatja nagyon helyesen, tehát sokkal hatékonyabban, sokkal gyorsabban, olcsóbban, egyszerűbben, korszerűbb technológiával több négyzetmétert tudnak építeni manapság, és mindig ezt szoktuk mondani, ami lassan már, hál' Istennek, nem lesz igaz, hogy Németországban ugyanennyi munkával kétszer ennyit építenek ugyanennyi idő alatt. Ehhez kezdünk közelíteni, tehát a hatékonyság nagy mértékben javul, és ez nagyon jót tesz az ágazatnak, és ez nagyon jót tesz annak, hogy az építőipar, az egyéb magánberuházások és a kormányzati beruházások megrendeléseit is teljesíteni tudja, és egy pozitív életpályát tud állítani a mostani fiatalok számára.
Na és akkor most tényleg rá fogunk majd térni az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület javaslatcsomagjára, csak most előtte hírek következnek. Maradjanak velünk, itt folytatjuk majd Takács Ernővel, az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület elnökével.